Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint egyházunk azt kijelölte számunkra és megírva, találjuk Pál apostol Timóteushoz írt első levelében az első vers 12-től 17-ig tartó részeig a következőképpen. Ezt írja Pál. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne. Így és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai vasárnapunk témája és egyben üzenete: Isten hív minket. Isten bűnösöket hív. Ez az üzenet ragyog át már a hét igéjén, amelyet a hirdetések előtt hallhattak a testvérek, és melyben Jézus így fogalmaz: az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez az üzenet hangzott el az oltár előtti igében, az elveszettekről szóló példázatokon keresztül, és ez az üzenet hatja át az igehirdetési alapigénket is, ahol Pál bűnösségét vallja meg, és tesz bizonyságot Isten túláradó irgalmáról, mely révén ő maga is üdvösséget kapott. Ha igazán mélységeiben olvassuk, vagy hallgatjuk a mai igénket, akkor talán mindannyiunk számára megrázó az az őszinteség és önvallomás, ahogy Pál apostol önmagáról és saját múltjáról beszél. Jól ismerjük őt, és az ő gyülekezetépítő munkásságát, melyen Jézus missziói parancsát nagyon is komolyan véve szinte belendítette az egyház terjedését. Nélküle aligha állhatnánk most itt. Szinte futótűzszerűen tudott terjedni jelentős részben az ő elszánt szolgálata nyomán az evangélium jó híre. Bár most tudom, hogy a futótűz kifejezés ebben az extrém szárazságban bántja a fülünket, de el tudjuk képzelni azt a lendületet és tempót, amit ez a kifejezés sugall számunkra. Aztán ott vannak Pál apostol levelei, amelyeket az Új Szövetség számunkra is megőrzött. Összesen 13 levelet tulajdonít neki a Bibliánk, amelynek többségét gyülekezeti közösségeknek írt, a többit pedig gyülekezet vezetőknek, pásztoroknak. Értékes és bölcs gondolatokat, tanácsokat olvashatunk ezekben a levelekben, az összessel Jézus Krisztusra mutatva, amelyek a mai napig útmutatóul szolgálnak a Krisztust követő közösségek számára. Tehát, ha Pálra gondolunk, elsősorban a hála és a megbecsülés érzése lehet újra rajtunk, nem pedig az ő elmarasztalása. Tisztelettel, nagyra becsüléssel gondolkodunk róla legtöbbször, aki hajlandó volt minden szenvedést kiállni az evangélium ügyéért, egészen megtérése óta. De Pál nem felejti múltját, hogy sok van a rovásán. Tökéletesen tisztában van vele, és bátran meg is vallja, hogy Isten elfogadó, mentő szeretete az, amely átformálta és képessé tette őt ebben a szolgálatban való helytállásra, példamutatásra, mely a Jézussal való személyes találkozás és az ő jelenlétében töltött percek után kezdett el kiteljesedni az életében. Itt a templomban, a gyülekezetben sokat beszélünk a bűnös mi voltunkról. Talán túl sokszor is hangzik el ez a kifejezés ahhoz, hogy az ember megfelelő súllyal érthesse azt, és ez a kifejezés ne legyen túlzottan elbagatelizálva. Hogy az ember komolyan vegye, és saját magára is vonatkoztassa azt. Önmagára, és ne másra elsősorban. Ugyanis az Isten szava a Bibliából, kedves testvérem, személyesen neked szól. Nem a melletted ülőnek, vagy annak a családtagodnak, akivel éppen konfliktusban vagy. Nem ad eszközt a kezedbe, hogy segítségével ítélkezz mások felett. Ez nem a mi dolgunk, ezt hagyjuk meg az Úristennek. Nem. A Biblia egyenesen téged kérdez. Te hogyan állsz meg az Isten előtt? Te magad elismered, hogy nélküle menthetetlenül elvesztél? Elfogadod az Isten Jézusban felét forduló irgalmát, vagy elutasítod azt? Hagyod, hogy Jézus megtaláljon, és hazavezessen téged, vagy inkább mész tovább a saját fejed után, netán a nagy tömeget követve. Az ige téged kérdez. Ahogyan a jónási kérdések között is elhangzott, vallod-e magad bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Ha igen tudsz rá őszintén felelni, akkor az Isten le tud hozzád hajolni, hogy fölemeljen a porból, a mélységből. De ha nemmel felelsz, azzal olyan magasságokba emeled magad, ahonnan alig ha lenne szükséged felemeltetésre. Nemrég láttam egy régi sorozat egyik epizódját, nagy kedvencünk a 7. Mennyország, mely egy lelkészről és családjáról szól, és éppen az utolsó részben, amit megnéztünk, így már sokadjára hazatért a család tékozló lánya, Méri. És az anyuka volt az, Eni, aki hát olyan szeretettel vette körül, mint a tékozló fiút az édesapja, amikor hazatért. Azt a garázsszobát, amire az összes testvére, mind a 6 testvére, plusz az egy mondjuk úgy fogadott gyermek, aki már szinte felnőtt volt is, vágyott, tehát heten várakoztak rá otthon, és versenyeztek érte. Úgy nézett ki, hogy egyikük se kaphatja meg, Méri a nagy kegy, mert annyira örült neki az édesanyja, hogy végre hazatért egy elég nehéz kitérő után. És az édesapa hát a tékozló fiú történetét választotta ige hirdetési alapigeként arra a napra, természetesen a lányának számva, súlykolva, hogy azért szükséges a megbánás is a hazatérő tékozlótól. És érdekes volt, mert mindenki rosszul reagált vele, és félreértelmezte az ige hirdetést is, a tékozló fiú történetét is, mindenkiben dúltak a sértettségek, és az istentisztelet után Méri odalépett az apukájához, vállon veregette, széles mosollyal, és akkor azt mondta, hogy nagyszerű ige hirdetés volt, apa, de nem értették szerintem. Úgyhogy nem mindig veszi magára az ember, hogyha valami neki szól. Persze csak az Isten tudja, hogy melyikünknek milyen üzenet szól, és mi hol állunk vele kapcsolatban. Pál apostol ebben az ige szakaszban szinte világgá körtöri a saját bűnösségét, és azt vallja, hogy a bűnösök között ő az első. Vagyis a legnagyobb bűnösök egyikének nyilvánítja magát. Micsoda alázatos megnyilatkozás! Ha az ember saját magát tartja a legnagyobb bűnösnek, akkor bizonyára nem fog másokat lenézni, magánál rosszabbnak vagy kevesebbnek tartani. Az egykori farizeus, aki megtérése előtt Jézust káromolta, a kereszténységet erőszakosan is üldözte, immár nem úgy gondolkodik, mint egy gőgös, öntelt farizeus, hanem Isten előtt fejet hajt, és az emberek szolgálatáért mindent megtesz. Ezt az alázatosságot kellene nekünk is megtanulni, legelőször is Istennel szemben, az ő nagyságát, kiérdemelhetetlen szeretetét és kegyelmét értékelve. Másodszor pedig egymással szemben is meg kellene tanulni alázatosan gondolkodni, alázatosan szólni, alázatosan cselekedni. Valahogy így, ahogy Pál ebben példát mutatott. Ha bűnről van szó, akkor először magunkba nézni, és nem körbe tekintve mutogatni, akár ahogy a lelkész tette abban a sorozatban, hogy ő se magát tekintette bűnösnek, és nem magát nézte kritikusan. Mert ha mi is elsőnek tartjuk magunkat a bűnösök, és ezzel együtt a megváltottak között, akkor tudunk olyan szeretettel segítőkezet nyújtani azok felé, akik küzdenek bűnösségükkel, ahogyan azt Isten eltervezte az őt hirdető, az őt szolgáló közösségeiben. Nagy alázatra és még nagyobb szeretetre van szükségünk ahhoz, hogy az emberi természetből és esendőségünkből fakadó, újra és újra visszatérő bűnöket elhordozzuk a közösségeinkben. De így lehetünk Krisztus valódi követői. Gary Chapman neve talán jól ismerős mindannyiunk számára, az ő nevéhez fűződik az öt szeretet nyelv megalkotása, és arról már szinte mindenféle viszonyulásban kapcsolati rendszerben írt könyvet, bestsellerek is lettek ezek a könyvek. Így fogalmaz a szeretetről. Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntünk, hogy jobban szeretjük az embereket, mint megérdemlik. Milyen igaza van Chapmannek? Jobban kell szeretni, mint ahogy azt bárki is megérdemelné körülöttünk. Ez a saját elhatározásunk kérdése. Isten is így szeret bennünket, sokkal jobban, mint ahogy megérdemeljük. Felfoghatatlanul jobban. Franciák egyik istentelen költője, egyik költeményében így szidalmazta Istent. Elmentem egy templomba, letérdeltem a hideg kőre, és így szóltam. Megtagadlak, Isten, és büszke fejem nem hajtom meg előtted. De egyet mégis kérek. Vess véget lelkitusáimnak, ha valóban élsz, üss agyon villámoddal. És ha lelkem elhagyja így a testet, utolsó leheletemmel, megvallom, hogy élsz. De íme, hol a villámod? Nem jön. Éppen mehetek el innen. Egy szóval nem is létezel. Vajon e szörnyű szavakra mit válaszolt az ég? Egyelőre semmit. Néhány évvel ezelőtt azonban rövid hír jelent meg a párizsi lapokban a költőről. A hírhet istentagadó Algírban a trapista szerzetesek szigorú kolostorába lépett. Ott vezekel bűneiért, és nem tud eléggé hálálkodni Istennek azért a határtalan türelméért, amellyel megtérésére várt. Mi lett volna költőnkből, ha Isten nem a kegyelem, hanem a villámsugarait küldi rá? Isten végtelenül jó. Isten határtalanul kegyelmes. Isten türelme nagy, még ha az ember minden határt átlépve káromolja is őt. Képviseljük Istent mi is szeretettel, türelemmel és alázattal a világban, amely méltó hozzá, és amelyre minket is elhívott. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldj meg, jóságos Istenem, és mindent, amit ma kezembe veszek. Áld meg munkámat, hogy sikeres legyen, és másoknak is áldássá váljon. Áld meg gondolataimat, hogy ma embertársaimról jót gondoljak. Áld meg szavaimat, hogy azok másokban életet teremtsenek. Áld meg életemet, hogy mindjobban megvalósítsam azt az egyedi képet, amit te magadnak bennem teremtettél. Áld meg minden embert, akit szívemben hordozok, a te jóságos, Te a jóságos és irgalmas Isten. Amen.